Taxere, Virgilendir meg, Steyer, Beskatta, Gravár, Belastingen. Kell tolmács? Éppen külföldre készülsz vállalkozásoddal? Szeretnéd tudni, hol, hogyan és mennyit kell adózni? Adóvilág. Ismerd meg a világ országainak adózási sajátosságait a Millás reggeli világjáró adó rovatával. Mert semmi sem biztos, csak az adó. Valahol még az sem.
Itt van velünk a vonalban Gerendi Zoltán, a BDO Magyarország ügyvezetője, adótanácsadó partnere. Szervusz!
Jó reggelt, sziasztok!
Na, hát izgalmas témára kerítünk sort ma is. Ugye megbeszéltük az OECD terveit az adóelkerülés ellen. A múltkor, most pedig az Európai Uniós adóelvek és aktuális kezdeményezések van itt terítéken nálunk.
Így van, hát tulajdonképpen több korábban országokat néztünk, ezt folytatni is fogjuk már a következő alkalomtól, de most a legutóbbi alkalommal most is belenéztünk abba, hogy mik azok a szervezetek, illetve együttműködések, amelyek a világ nemzetközi adózását úgy döntően befolyásolják. És hát az OECD után most eljutottunk az EU-hoz, ugye 28 országot tömörítés, ennek tagja is vagyunk, tehát közvetlenül is érezzük, hogy ez hogyan működik. Ezért érdemes megnézni, hogy itt az EU-s adórendszernek mik a fő elemei, és egyáltalán, ahogy te is mondtad, merre felé halad. Na most ennek egyébként része lesz, majd a végén beszélni fogunk pár szót arról, ez a fajta adóelkerülés elleni harc, ami egyre jelentősebb az utóbbi években. Tehát az EU ugye alapvetően az adójog terén is népszabadság elvének a megvalósulását szeretné biztosítani, ez a munkaerő, áruk, szolgáltatások és a letelepedés szabadságának a fenntartása. Tehát minden olyan tényezőt szeretnének megszüntetni, amelyik ebben a közösségen belül ezt a négy alapelvet akadályozza. Ennek egy része, ennek számtalan területe van, oktatástól kezdve rengeteg mindenen át, tehát amit a különböző biztosok felügyelnek a bizottságba, egyébként adóügyi biztosunk is volt Kovács úr személyében még a korábbi időszakokban, de a lényeg az, hogy ennek egyik terület az adó. Na most ezen belül az EU három dolgot csinál, szabályoz, nagyjából felügyel, illetve különböző javaslatokat tesz. A szabályozással kapcsolatban az azt jelenti, hogy minden országnak egy önálló, tehát autonómiája van, vagy egyfajta függetlensége, de az alapelveket az EU azért bizonyos szempontból lefekteti, és mind a úgynevezett közvetlen adók, tehát a jövedelemadók, mint pedig az úgynevezett közvetett adók terén. Tehát a közvetett adók az, ami nem közvetlenül, tehát ami közvetetten hat a jövedelemre, ilyen például az ÁFA, különböző jövedéki adó, de például a személyautóknak az adózására is vonatkozik EU-s szabályozás. De ebből a leghíresebb az ÁFA direktíva, amelyik a közösségen belül mindenhol ma már majdnem egyforma ÁFA szabályozást ír elő. Itt nagyon pici az egyes nemzeteknek az önállósága. Ezt egyébként folyamatosan nézi ezt az ÁFA különbözőséget az Unió. Ennek vagyunk mi egyébként sajnos adóugra, ami mindig a felső értéken, a 27%-os adómértéken van, ahol azért ez lényegesen alacsonyabb. A másik fő terület az úgynevezett közvetlen, tehát a jövedelemadók, ahol gyakorlatilag ugye a magánszemélyek vonatkozásában fontos ez. Nagyon tudni kell azt, hogy például sok országban a szabad letelepülés az, vagy az átköltözés az működőképes lenne, de ha addig, ameddig vannak úgynevezett exit adók, ezek most már nagyjából megszűntek, azok ennek komoly akadályai voltak. Az exit adónak azokat az adókat hívjuk, hogyha valaki mondjuk egy országból kitelepül, akkor az addig nem realizált jövedelmeivel is el kell számolni. Tehát most mondok egy példát, de akinek van egy értékpapírportfóliója, amit ő befektetésben tart, és mondjuk Magyarországról kiköltözne mondjuk Ausztriába, mert dolgozik, és akkor az exit adó az azt jelenteni, hogy még nem realizált, de a tőzsdei árfolyamok alapján kiszámított árfolyamérettség után adóznia kéne, hogyha ő kitelepül. Na, ezek nagyjából ugye akadályozzák a szabad munkaerő mozgást, és hát ilyeneket sorra szedegetnek le. Igen?
Belepüszkölt ebbe a Mihálovics kollega, mert igen, csavarta az órát ez az adóelkerülés téma.
Persze, most az adóelkerülés téma, az, tehát visszatérve a társasági adóterületen különböző direktívák vannak, amiket nagyjából mindent, tehát amik teljesen egyértelműen szabályoznak bizonyos eseteket, például ilyen az anyaleány irányelv, akkor gyakorlatilag a kamat és jogdíj irányelv, különböző, tehát az összeolvadási irányelv, tehát ma már össze lehet EU-n belül cégeket olvasztani adómentesen, és így tovább. És gyakorlatilag ezeknek a megvalósulását a nemzeti jogban szintén felügyeli. Most ami lényeges, hogy az elmúlt időszakban az EU több irányban próbál tovább lépni. Egyrészt erősíti a nemzeti adóhatóságok közötti együttműködést, aminek hát vannak technikai feltételei, és itt tovább van egy ilyen Fiscalis 2020 gyakorlatilag program, amelyik hát pont ezt az adóelkerülési folyamatot csökkenti, vagy próbálja egy kommunikáción és különböző programokon keresztül, adatcseréken keresztül erősíteni, de ezen túlmenően egyébként az EU is maga közé tesz különböző irányelveket, arra vonatkozóan listákat, és ezek a fajta ilyen javaslatok, hogy egyes országok, melyek azok az országok, ahol nem ízik menni, vagy amikről nagyjából meg fogja őket besorolni, és erre csináltak egy ilyen hármas ilyen scoreboardot, vagy ilyen hátteret, ez egy 2016-os őszi anyag, amiben nagyjából megnézik azt, hogy az EU-n kívüli országoknak az adórendszere milyen. Tehát gyakorlatilag az adóelkerülési harc, amit az András is kérdez, ez egy teljesen folyamatosan napirenden lévő történet. Ez nagyon nehéz hozzányúlni, különösképpen azért, mert az EU-s országoknak az adójoga, tehát a jövedelemadók azok úgymond belső témák. Egyébként pont ennek kapcsán a miniszterelnökünk január elején tartott, amikor itt volt a hír miniszterelnök is, egy külön nyilatkozatot, hogy továbbra is fönn szeretnék tartani azt, hogy azt az önállóságot, illetve ellenzik a társasági adóknak a harmonizálási...
Hát nyilván itt akkor két tábor van az Unióban. Vannak az olyan államok, mint Írország, Hollandia, Luxemburg, Magyarország, akik ennek haszonélvezői, hogy alacsony adókulcsokkal oda csábítják a legnagyobb országokat, és a sok kicsi sokra megy alapon működnek, és vannak ugye a magas adókkal operáló országok, mint amiről ugye a körképben is többször beszéltél, németek, stb. Stb. Hogy lehet így igazságot tenni? Van-e remény arra, hogy közös nevezőre jutnak, vagy szavakban nagy küzdelem folyik az adóelkerülés ellen, a gyakorlatban meg mindenki azt csinál, amit akar?
Én külön választanám az adóelkerülés témáját, ettől a harmonizációt. A harmonizációra nem sok esélyt látok, mert szerintem valójában értelmetlen is. Tehát most, ha nyilván lehet közelíteni bizonyos módszereket, és ez egy cél már volt, ez már évek óta létezik, ez a CCTV, ez az egységesített társasági adóalapszámítási módszertan, ami legalább azt mutatja, hogy ne kell minden ország újra tanulni a vállalkozóknak az adójogot. Tehát ugye az ÁFA-nál látjuk, ez majdnem tök ugyanaz, de mondjuk jó lenne, ha a társasági adóban is lennének olyan egységes minták, amivel lehet dolgozni. Na most ez a folyamat zajlik, és azt is látni kell, hogy ebben nem tudják az ország, minden ország másképp áll az adójoghoz, ez ugye egyrészt bevétel, másrészt pedig egy versenyképességi tényező. Magyarország ezt utóbbit tekinti erősebbnek, és ezért alacsony gyakorlatilag 900-os egyik legalacsonyabb a társasági adónk, plusz a személyi jövedelemadónk is egy kulcsosan elég alacsony. Most az adóelkerülés elleni harc, az gyakorlatilag mind a két fő, tehát a direkt és az indirekt adók terén is megvan. Az áfacsalások leküzdése az egy ugyanolyan fontos EU-s cél, mint itthon volt. Itt mi Magyarországon szerintem egyébként előrébb vagyunk. A különböző online kasszákkal, most már idéntől az online számlázással, plusz ez az EKR rendszer, ugye az áruknak már a közúti mozgását is elég jól követi. Az EU ezen nem tart itt, de hát az ÁFA-n belüli csalásokon Magyarország elég jó rajta van. Viszont a különböző nemzetközi, tehát a cégcsoportoknak a kifejezetten alacsony társasági adózása elleni harc az folyamatosan megy. Na most ennek nem feltétlenül az az első lépése, hogy az adókulcsokat harmonizálják, mert nagyon sok ország van, ahol magas az adókulcs, de viszonylag egy csomó levonási adóalap csökkentő tétellel a végleges effektív adókulcs az akár alacsonyabb lehet. Tehát ezért van az, hogy ez az adótervezésnek egy alapelve, hogy általában mindig meg kell nézni, hogy lehet, hogy magas az adókulcs, de ha egy csomó olyan levonási tétel van, ami érvényesíthető, és nyilván ezeknek a faragása ez folyamatos. Ugye beszéltük a BEPS-ről, ott is előkerült ez a téma, hogy milyen adóalap csökkentő tételek lehetnek. Ez a harc, ez erős. És itt jönnek be azok a témák, amiket, amik gyakran ugye előjöttek, ezek a szendvics modellek, és így tovább. Tehát ezért van az, hogy az EU is próbálja, egy új direktívát akar egyébként most kihozni a következő években, előkészítés alatt van az adó elkerülés, adó csalás témájáról. Tehát, hogy ez folyamatosan megy, de az EU ebben kifejezetten nehézkesen mozog.
Uh-huh. Oké, hát figyeljük akkor ezeket, nagyon szépen köszönjük neked, és további jó munkát!
Nagyon szívesen, sziasztok!
Szervusz! Gerendi Zoltánnal beszélgettünk, a BDO Magyarország ügyvezetőjével, adótanácsadó partnerével. EU-s adóelvek, aktuális kezdeményezések a témánk ma adóvilág rovatunkban. Hamarosan dr. Feledi Botondot hívjuk, és azt nézzük meg, hogy milyen politikai kihívásokkal küzd az EU. Hát összefoglalni nagyon nehéz lenne, szerintem ki fog belőle emelni Botond egy párat, amik a legfontosabbak.
Aki a pénzét utasztatja, legyen felkészülve. Folytatódik az adóvilág a Millás reggeli adószótára. Érdekességek, adózási szokások, geopolitikai helyzetkép.
A legfontosabb uniós problémákat fogjuk majd most végigvenni. Feledi Botond van a vonal túlsó végén, külpolitikai szakértőnk, adóvilág rovatunk állandó külpolitikai szakértője. Jó reggelt kívánunk!
Sziasztok, jó reggelt!
Hát nem véletlenül egy frankofon számot pumpáltunk ide.
Ilyen
az
nótával közelítitek meg, igen. Akkor ez már némi elfogultságot
hát fejtett. Abszolút, mert hogy Macron Merkel páros volt ugye Európa átformálásának a két motorja, hát most Macron maradt egyedül, mert Merkel egyelőre most még politikai hátországot próbál kovácsolni magának, és erről ugye beszéltünk múlt héten az egyik délutáni adásunkban, az Uzsonna kamatban. Az új EU, ez a legfontosabb kérdés a migráció után, nem?
Egész biztos, hogy az új struktúra az egy óriási nyitott kérdés, és ugye ne felejtsük el, hogy 19 tavaszán már jönnek az új európai választások, ami egy új európai bizottságot és parlamentet is jelent együtt a Brexit-tel. Tehát van egy elég erős dátum, ameddig azért valamit le kell tenni az asztalra, hogy ott legyen miről és kiknek vitatkozni. Mm-hmm. Ez biztos, hogy Merkel és Macron ugye a két főszereplő, akiknek egyszerűen muszáj egyetérteni abban, ha valamit előre akarunk vinni, de azért azt a látszatot sem kell kelteni, hogy a többi tagállam nem érdekelt abban, hogy legyen valami mélyebb és jobb dolog. Csak egy picit egymásra várás van. Tehát mindenki várja, hogy a két nagy mondjon valamit, mert felesleges azon gondolkozni, amit ők úgyse akarnak, és ugye valahol ez a várakozás van most, hogy nem látjuk, hogy miben szeretnének, miközben Merkelék is belevették ugye ebbe a 28 oldalas erőzetes megállapodásba, hogy fontosak a franciák, a Macron elmondta a beszédeit, csak hát addig most egy Benelux állásponttal nehezebb kijönni. Nyilván a legfontosabb területeken egyébként egyes tagállamok, mint Magyarország a migrációban, mások másban azért már letették az asztalra a véleményüket.
Milyen lenne ez az új Európa az elképzelések szerint? Erről lehet-e tudni valamit?
Ugye több olyan új nevet látunk, ami azért biztos, hogy itt maradhat velünk valamilyen formában. Ugye egyrészt az IMF után itt lenne az IMF, tehát az Európai Monetary Fund, ami valahol az euró és az egész fiskális monetáris unió megerősítésének az egyik zászlóshajója. Itt van ez a titkos nevű védelmi közösség, amit múlt ősszel is takarnál, ugye ez a PESCO. Ez a megerősített európai védelmi együttműködés, aminek van pénzügyi alapja, van katonai koordinációja.
Ez a közös európai hadsereg? Ez még olyan, mint a NATO, tehát most van egy ilyen irányító egyeztető, még olyan se, értem.
Még olyan se, de lehet egyszer olyan, vagy olyanabb. Leginkább, ami most például ebből látszik, az, hogy elképesztő pénzt költenek el egyébként a tagállamok hadipari fejlesztésekre, csak ezek nincsenek koordinálva, és azért nem olyan hatékonyak. Tehát, hogy ezeket hogyan lehet vajon elkezdeni a nemzeti fegyveripari bajnokokat egy közös zászló alá terelni, hogyan lehet specializálni az egyes hadseregeket, hogy az észteknél sivatagi hadviselésben legyenek jók. Igen. Tehát, hogy itt is rengeteg munka van. És hát szóval mindeközben, és ez a paradoxon az egész helyzetben, zajlik a 2020 utáni költségvetés előkészítése. Tehát valamit fognak tárgyalni szegény állandó nagykövetek és állam és kormányfők, de egy olyan uniónak, amiről hát lehet, hogy a szerkezete más lesz, és akkor utólag kell majd még pénzeket, alapokat létrehozni, vagy lehet, hogy más lesz a költségvetési működése, vagy hát még Lázár János is mondta az 1,2%-os befizetést az 1%-os befizetés helyett, tehát lehet, hogy lesznek nagyságrendi különbségek, akár pozitív irányba, akár negatív irányba. Mm-hmm. Úgyhogy meglehetősen sok nyitott terület van, és csak a 2018-as bizottsági agenda egyébként 26 pontot rögzít, olyan apróságokat, mint az európai digitális egységes piac és hasonlók, ahol szeretnének még előrelépni a Juncker időszak alatt.
Azt a monarchiás időből tudom, hogy ugye a két országnak, Magyarországnak és Ausztriának ugye a hadügy, a külügy és a pénzügy volt a közös története. Most ugye hallhattuk, hogy az Európai Unió is valami ilyesmiben gondolkozik, ugye említettél a hadügyben, a külügyi vonal már működik, ugye ott van a megbízott.
Az olasz hölgy.
Igen, de a pénzügyről nem nagyon hallani. Ugye mondtad ezt az európai IMF-et, igen, de ugye pont az okozta a görög válságot, az olasz válságot, hogy az euró teljesen különböző gazdasági adottságú és képességű országok működtetik. Tehát valahogy ezt ki kéne balanszírozni ebben az ügyben. Szerinted lesz előrelépés? Akár közös adópolitika, akár közös uniós államkötvény, stb. Stb.
Biztos, hogy itt egy erősebb kompromisszum lesz, mint amit az euróválság eddig elhúzódó Rishoff kísérleteinél láttunk. Tehát muszáj lesz a németeknek is valamit beletenni ebbe, a franciák is kaphatnak ebből valamit, hogy benne maradjanak, meg a katonai oldalt ők viszik lelkesen. Tehát várható, hogy itt nem lehet tovább lépni egy nagyobb erősebb kompromisszum nélkül. De azért az meg egy másik illúzió, amikor arról beszélgetnek itt, hát nyilván főleg a mi régiónkban, hogy hát majd jól minden 90%-os szinten lesz egymáshoz képest, alig lesznek eltérések. Hát nézzük meg Utahot, meg Kaliforniát, vagy nézzük meg bármelyik szövetségi állam két különböző részét, de még Németországon belül is micsoda eltérések vannak. Tehát, hogy ilyen csodavárást azt az unióval kapcsolatban meg pláne felesleges ápolni, ez persze nem zárja ki, hogy a strukturális alapok azok egy politikai alkurészeként továbbra is valamilyen formán megmaradjanak. Hozzáteszem, külön prioritás az európai ügyészség megerősítése.
Botond, rengeteg nagyon mélyen ható és nagyon összetett, bonyolult dolog vetődött fel csak most ebben a beszélgetésben. Kizár dolognak tartom egyébként, hogy mindent végigvettünk volna, hogy a 26 pontot is mondtál. Van arra esély, hogy a mi életünkben ezekből valami megvalósul, vagy ezek majd a jó brüsszeli bevett módon elvéreznek a vitákban, és így nem történik igazából semmi?
Ezek a viták nem elsősorban a bizottságnál fognak már zajlani. Ezek a viták a kiküldött minisztériumi dolgozóink és a legjobb esetben a kormányfők között fognak zajlani. Tehát ez valahol rajtunk múlik, hogy kiket küldünk oda és milyen felhatalmazással, ez az egyik rész. A másik, és én hát már ugye szegény hallgatóknak ezt egy ideje mondom, hogy túl sok választásunk nincsen. Hát vagy lesz a mi életünkben relatív hamar, ez a 5-8 év legkésőbb valami, vagy pedig valami egészen más gazdasági pályára állhat ez az Európa, és a politikai befolyásától végleg elköszönhet. Tehát nincs túl sok alternatíva, lehet a hogyanon gondolkozni, de nem azon, hogy az unió maga az vajon ezt meg tudja, meg kell oldania, és ehhez különböző utakat kereshet.
Oké, figyeljük akkor ezt, Botond, köszönjük szépen, megint érdekeseket mondtál, mint mindig. És akkor jó hetet kívánunk neked.
No, hát nektek is, hallgatóknak is jó gondolkozást.
Oké, szervusz. Dr. Feledi Botond külpolitikai szakértővel beszéltünk Adóvilág rovatunkban, ahol is az Európai Uniót vettük gorcső alá, és hát folytatjuk majd országokkal természetesen, de most átnéztük az OECD-t és az EU-t.
Ma sem maradtunk semmivel adósak. A Millás reggeli világjáró adórovata hangzott el. Jövő héten ismét adóvilág, mert semmi sem biztos, csak az adó. Valahol még az sem.